Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Ahogy ígértük, a következő szűk negyed órában Surányi Péterrel, az Autóstap főszerkesztőjével fogunk beszélgetni az új Kia Ceed-ről. Szervusz Péter, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szabad!
Egy bemutatón találkoztatok ezzel az autóval. Én azt kérdeztem a beszélgetés előtt, ezt talán elárulhatjuk, hogy ez egy új Ceed, mert nekem annyira újnak tűnik úgy általában a Ceed, hogy meg kellett újítani ezt az autót.
Két irányból lehet megközelíteni a kérdést, az egyik az, hogy tökéletesen új, tehát az előtthöz képest a padlólemez egy vadonatúj padlólemez, de ha a másik irányból nézzük, akkor a Hyundai-nak, az i30-asnak a gyakorlatilag tökéletes megfelelője, a klónja.
Milyen lett az autó? És ugyan a szokásos kérdésem, ezt hallgatók már nyilván automatikus magukba is feltették, mi volt a megújításnak a célja?
Hát óriási siker volt az előd. A Kia-nak tulajdonképpen ebben a kategóriában az első Európában készült, Európának szánt autója volt, mérhetetlenül nagy sikere volt, és az volt a cél, hogy ugye ennyi idő után elavulnak az autók, úgy lehet egy kicsit föllobbantani a vásárlói kedvet, hogy teljesen megújítják. Először persze a facelifting, a ráncfelvarrás szokott következni, ezen már átesett a Ceed, és most egy teljesen új második generációt vezettek be.
Milyen lett az autó, Péter?
Hát igazság szerint minden szempontból jobb, persze ezt mindig elmondják. A legérdekesebb talán az, hogy a vadonatúj padlólemez az milliméterre megegyezik tengelytávba az elődével. Erről mindenki arra következtet, hogy ugyanaz maradt. Ez nem igaz. Az autó hossza egyébként 5 centivel nőtt, az egyéb méretei azok érdekes módon csökkentek, az egyéb külső geometriai méretek, kizárólag a nyomtávokat figyelembe véve. A nyomtávok szélesebbek lettek, ettől az autó lényegesen sportosabbnak néz ki. Méretben egyébként úgy néz ki, hogy ez az 5 cm hossz is egyébként a csomagtartó növelésére fordult. 40 literrel nagyobb a csomagtere, mint korábban volt, most 380 literes, és a szűkebb méretek ellenére is például alacsonyabb is az autó, a belső magasság az plusz 12 mm-rel nőtt. Na most, ha az előtthöz hasonlítanám, akkor azt mondanám, hogy lényegesen forradalmibb lett, lényegesen avantgárdosabb lesz. A többi autógyártól eltekintve itt az a különlegesség, ha összehasonlítjuk őket, hogy az autógyárak általában szeretnek ragaszkodni egy bizonyos forma vonalhoz, konzervatívan próbálják, legalábbis a többségük és az igen sikeresek, konzervatívan próbálják fejleszgetni a karosszériát. Itt ők meredeken szakítottak az előddel, és egy teljesen új formavilágot vezettek be. Európai a design, európai a mérnöki munka, és Európában gyártják, Zsolnán, Szlovákiában majd. A leglényegesebb szerintem az egész Kia sztoriban az az, hogy ők most a követőből vezetővé léptek elő. Azt mondanám, hogy ebben a kategóriában egyébként példát mutatnak a világnak, legalábbis Európának, hogy milyen irányban kéne fejleszteni. Egyébként, hogy mennyire így lehet ez a dolog, talán ezt szemlélteti az, hogy Európában ez a kategória, az úgynevezett C kategória, a második legnépesebb kategória, 21%-kal, a Super Mini nevezzük úgy, hogy a Fiat Punto-nak a kategóriája az, ami vezet 25%-kal, és ők tavaly a Kia globálisan a világban 18,6%-kal tudta növelni a részesedését egy olyan helyzetben, amikor recesszió sújtja a világot. Egyébként 2011-ben a második leggyorsabban növekedő cég volt Európában a Kia, és hogyha összesítjük a csoportot, és a Hyundai-jal egy kalap alá vesszük, mert végül is közösek, akkor tavaly az ötödikek voltak a gyártók listáján, 6 millió darabbal, a General Motors vezetett, a Volkswagen a második, a Toyota követi, a Renault Nissan, és talán még érdekesebb, vagy groteszkebb, hogy a Fordot megelőzték. De visszatérve erre a vezető szerepre, amiről beszéltem, amire törekednek, és tulajdonképpen ezzel az autóval egy kicsit diktálnak is, az két dologban nyilvánul meg. Az első az, hogy megjelenésre, minőségben mutat olyan képet az autó, ami följogosíthatja erre a címre, és ugyanakkor ötletekben, méretben, technológiában, biztonságban, környezetvédelemben és felszereltségben van nagyon elől. Csak néhány példát mondok, hogyha beülünk az autóba, akkor azonnal föltűnik a minősége. olyan puha műanyagokat és olyan mennyiségben alkalmaz a beltérben, ami ebben a kategóriában nagyon ritka. Nagy felbontású LCD kijelző rajzolja föl a fő műszert, a kilométer órát. Egyébként olyan szépen rajzolja fel, és ezt érdemes megnézni majd, hogyha valakit érdekel, hogy ha beül az ember, akkor belenyúlna és szeretné kivenni a mutatót belőle. Egy apró ötlet, hogy az ötletekről beszéljek, amit senki nem csinál például, hogy gomnyomásra a számok kinagyíthatóak. Most ez a fiatalokat lehet, hogy kevésbé érdekli, de akiknek már kicsit rosszabb a látása, megválaszthatom azt, hogy a kilométer órának a számai mekkorák legyenek. Akkor egy apró ötlet, hogy túl azon, hogy a kormányról gomnyomással változtatható a kormányerő, tehát egy sportos, komfortos, normál erő szükséglet között, van egy külön olyan opció, amivel be lehet azt állítani, hogy mennyire határozottan keresi a kormány a középállást. Ennek egyébként akkor van jelentősége, hogyha a városban kerülget az ember különböző dolgokat, vagy parkol, akkor viszonylag fontos az, hogy jól középre találjon és határozottan a kormány. De a felszereltségnél például az, hogy kulcs nélküli rendszer van, az már szinte természetes, vagy hogy olyan parkoló rendszer van, amivel minden további nélkül beparkol a helyére.
Használatban mennyire éreztétek, hogy mindezek az ötletek, anyagok, megoldások valóban segítik a közlekedőt?
Hát részben, ugye, hogyha az ember megnézi a motorválasztékát, akkor egy rendkívül széles motorválaszték van. Ha benzines motorokat sorolom, 1-4 100 lóerős, 1-6 130 lóerő, 1-6 GDI, ez egy közvetlen befecskendezéses benzinmotor. És akkor itt vannak a dízelek, az 1-4-es 90 lóerős, az 1-6-os 110 lóerős, és az 1-6-os 128 lóerős. Mindenhez még ráadásul a két kis motortól eltekintve, tehát az 1-4-es benzinestől és az 1-4-es dízeltől eltekintve, mindegyik 6 fokozatú, kézi és automata váltóval egyaránt megkapható. Na most a kicsik is egyébként 6 fokozatúak, tehát a kézi váltó a kicsihez 6 fokozatú, és amihez automata van, az is mind 6 fokozatú. Most az automata váltó sem ilyen egyszerű, mert az 1.6-os GDI motorhoz, tehát a közvetlen befecskendezéses benzinmotorhoz egy speciális automata váltó van, egy robotizált, egy dupla kuplungos robotizált váltó, ők DCT-nek nevezik. Ez egyébként német segítséggel, de saját terméknek, koreai terméknek számít, és végül is mi ezt a változatot próbáltuk hosszabban. Most ha arra kérdezel, hogy mik azok az ötletek vagy lehetőségek, illetve az egész autónak a viselkedése mennyire javítja a vezetői közérzetet, akkor pont ennél a motornál, pont ezzel a dupla kuplungos 6 fokozatú váltóval, azt mondom, hogy valami rendkívüli mértékben. Tehát nagyon jó ez a motor. A váltója az tulajdonképpen az összes 6 fokozatú dupla kuplungos váltónak megfelelően megy. Nyilván ebben benne van a német segítség is. És ami különösen fontos, és ezt nagyon sokszor elmondjuk, és már attól félek, hogy elkopik a szám, hogy ezek a felfüggesztések, amik alatta vannak, ezek a teljesen mai normáknak megfelelően dolgoznak, a legjobb gyártókkal összehasonlíthatóak, nagyon jól elszigeteltek, nagyon jó a rugózási karakterisztika, a csillapítás, rugózás viszonya, nagyon jó az úttartása. Most ezzel a 3 fokozatban állítható kormánnyal, amit már az előbb idéztem, ami ráadásul 2 síkban állítható, az ülésmagasság is állítható, nagyon-nagyon kellemes vezetési helyzetet terem. Egy 2,85 fordulatos elektromechanikus szervokormány van, ami szintén egyébként a vezetési élvezetnek az egyik eszköze. Belül a műszerfalon ezen kívül még találunk egy 7 szolos érintőképernyős kijelzőt, amivel egy sereg dolog fölvihető, van benne beszédfelismerő. Szóval egyszerűen ott tart pillanatnyilag a koreai autóipar és a SZID, és végül is ezt nem én mondom, mert 7 országban nyert egyébként már az előd modell is különböző díjakat, hogy előre lépett ebből a bizonyos követői pozícióból, amit annak idején a japánok is folytattak, hogy az európai, illetve amerikai autóipart úgy próbálták utolérni, hogy először követtek. Ha ma megnézzük a japán autóipart, akkor bizonyos szempontból vezetnek, különösen volt egy olyan időszak, amikor vezettek, és most úgy néz ki, hogy a koreaiak léptek előre.
Mikor érkezik az új Seed Magyarországra, Péter?
Tudomásom szerint május közepén, és egyelőre még nincs ára. Akit pontosabban érdekel az ára, az jó, ha alaposan megnézi az i30-asnak az árait, mert valahol nagyon közel kell lenni egymáshoz a két modell árának.
Surányi Pétert, az Autó az Autósra főszerkesztőjét hallották az új Kia Seedről. Köszönöm szépen, Péter.
Kérem, viszontlátásra, szevasz.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 15:30. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Viszontlátásra, minden jót.